És vendégem dr. Fekete Andrea, kutató gyermekorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docense, akit köszöntök. Szia, jó napot kívánok,
örülök,
hogy itt vagy.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye mondhatnám, hogy számos díj tulajdonosa vagy, és kiemelhetném, hogy 2016-ban a leginnovatív klinikai kutató munkáért járó Semmelweis innovációs díjat kaptad, aztán 2020-ban Gábor Dénes díjat, 21-ben pedig a kiemelkedő feltalálói munkádért Jedlikányos díjat tüntette ki, és ez csak néhány. Csak gondoltam, hogy ezeket azért fontos megemlíteni. Szeretném belesűríteni ebbe az egy órába azt, amit veled kapcsolatban nagyon fontosnak tartok. Kezdjük is a te személyiségeddel, hogy a sport nagyon fontos volt az életedben gyerekkorodban, és egyszer valahol azt mondtad, hogy azért lett annak vége, amit majd te mindjárt elmondasz, mert hogy aztán a gimi az komoly kihívások elé állított.
Igen, igen, hát én nagyon szeretek, és ma is minden héten háromszor járok teniszezni, az egy kicsit így a családból jött ott mindenki. Édesapám is, unokatestvérek is, mindenki komolyan teniszezett ki a maga korosztályában, és az általános iskola végéig arról szólt a minden nap suli után, meg a nyári szünet, hogy edzés, 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 és utána én a Fazekas gimnáziumba kerültem, a Fazekasnak az általánosából középiskolába, és ott már egyértelmű volt, már addig is az volt, hogy jó, persze, mert te tanulni akarsz, akkor ezért az edzés kicsit háttérbe szorult, de ott azért nem lehetett már a kettőt komoly szinten csinálni, úgyhogy abban maradt a tenisz, maradt hobbinak, és aztán az iskola az nem hobbi volt.
Hát ez nem, de a tanulás, az, vagy mifelé vitt téged a vágyad, mit szerettél volna?
Hát gimiben alapvetően még nem kristályosodott ez ki, még nem az volt, hogy annyira egész nap tanulni kellett, hogy amellett semmi másra nem jutott időm, sőt. Magyar tanár szerettem volna lenni, meg irodalom szakra nagyon szívesen felvételiztem volna, csak aztán valahogy barátaim mondogatták, hogy a tanári pálya az nem annyira nekem való szerintük, mert hogy nem vagyok elég türelmes, ami akkor így is volt.
És miközben aztán egyébként most van oktatói tevékenység.
Ja, nagyon abszolút, komoly. Igen. És nem is az komoly, bár azt elég büszke vagyok rá, például a Semmelweis Egyetem kiváló TDK nevelője voltam, azt hiszem tavaly előtt, de inkább az értékrendemben az egyik legközpontibb téma az, hogy a hallgatóim, a fiatal munkatársaim, egyes esetben középiskolások, hogy ismerkednek meg az orvostudománnyal, hogy ismerkednek meg a kutatással, a medikusoknak milyen gyakorlatot tartok. Szóval nagyon furcsa, hogy talán az egyik dolog, amire a legbüszkébb vagyok, az a tanítványaimnak a sikere. Úgyhogy ez egy vicc, lehet, hogy jó lett volna a magyar tanári pálya mégiscsak, de aztán így maradt az orvosi egyetem, azért mondom így, hogy maradt, mert szépíthetném, hogy mindig is örületesen elhivatott voltam, de nem, mindenki orvos a családban, édesanyámat kivéve, úgyhogy én ebbe beleláttam, hogy zajlik az élet, és ez így mindennapos volt. És a többi terület, ugye akkoriban, amikor én jelentkeztem egyetemre, akkor ez még volt ügyvédmérnök, azok nem akartam lenni, és akkor így lett az orvos. Orvosi.
És a gyerekgyógyászat az miért érdekelt, illetve hát hogyan is zajlott?
Ez is olyan vicc, szóval, hogy egy szót kéne az egész életmódomra, ami ma is így van, meg életutamra találni, akkor inkább ez a rugalmasság, meg az alkalmazkodás a helyzetekhez, és abból lettek nekem a legjobb dolgaim. Én vesével szerettem volna foglalkozni, nefrológiával, és akkor jártam egy ilyen speciális kollégiumra, amit Tullasai Tivadar professzor úr tartott, aki akkor volt a Semmelweis Egyetem gyerekklinikájának az igazgatója, és látta, hogy úgy sok az érdeklődésemet, és oda hívott a gyerekklinikára, de tudományos pozícióba. Tehát én a gyerekklinikára úgy kerültem, hogy kutatással foglalkoztam, ott csináltam a PhD-t, és aztán lett közben a gyerekgyógyászat. Úgyhogy nem szerettem volna én gyerekgyógyász lenni, sőt, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy csak a cuki ilyen nénik lesznek gyerekgyógyászok, akik a gyűrésznek, és aztán utána lett, és nagyon szerettem is, úgyhogy
de
így.
Tulajdonképpen aztán te most a mindennapokban te kutató orvos vagy, tehát a gyerekgyógyászat, mint olyan, a fizikailag páciensekkel való foglalkozás, a rendelés, az most nincs annyira benne az életedben, ugye?
Hát az nincs, az most már 7 éve nincsen, csináltam 15 évig, rendesen ügyeltem, osztályon voltam, nagyon szerettem. Egyfelől azért is lett vége, mert három gyerek mellett azt a nagyon szigorú életet, hogy 7:30-ra megyek, ügyelek, ezt nehéz volt, számtalan ember csinálja, tehát valószínűleg sikerült is volna, de ez volt az egyik indok. A másik indok pedig az volt, hogy a kutatást akkor már olyan szinten kezdtük el folytatni a csoportommal, meg a munkatársaimmal, hogy az is egy teljes embert kívánt. És akkor 2013-ban, amikor már 2 éve volt egy komoly pályázatom, akkor úgy döntöttem, hogy akkor marad a kutatás főállásban. Gyakorlatot tartok, vizsgáztatok gyerekgyógyászatból, de a mindennapi az nincs.
És a kutatásban mi az, ami a legfontosabb? Valahogy azt érzem, vagy ez a tapasztalatom, sok orvossal készítettem már interjút, és hogyha a kutatásra kerül a szó, akkor valahogy mindenki így elmosolyodik, ahogy te is, tehát, hogy minthogyha az lenne, és az senki ne értse félre, de mintha az lenne a szakmán belül, vagy ezen az egész területen belül egy ilyen kis énidős játszótér, tehát ahol ezek az emberek valamivel foglalkozhatnak, ami őket nagyon érdekli, és kiteljesedhetnek, miközben ugye ezeken rengeteg dolog múlik feltehetően.
Én nem is ezért mosolyodtam el, mert biztos sok ember gondolkozik így, és sok orvos gondolkozik így, számomra ez egyáltalán nem egy énidős kedvtelés. Amiért én elmosolyodtam, az az, hogy imádom ezt csinálni, nem tudok rá jobb szót, tehát hogyha a napi munkámra terelődik a kérdés, akkor én mosolygok, mert minden nap szeretek bemenni, tehát nekem nincs olyan, hogy a nyaraláson az utolsó
nap. Tehát magyarán akkor te azt akartad, hogy minden napodat ezt töltsek ki.
Igen, és azt gondolom, hogy van egy ilyen attitűd, főleg azok részéről inkább, akik nem végeznek napi szinten kutatást.
Abszolút, akinek van 6 féle. Igen. Tehát adminisztratív munkatör, oktatás.
Rendel ambulanciát
így
visz,
van.
Ugye?
És hogyha kutathat, az neki egy Már az neki nem fáradtság.
Igen, és az is igaz, hogy egy teljesen másfajta kutatás az, amit ezek az emberek tudnak csinálni, nem a tehetségük miatt, hanem pont amiket elmondtál, versus az, amit mi csinálunk. Tehát az kőkemény munka, a régebben professzor úr mondta, hogy ez egy rendkívüli pénzigényes versenysport, nagyon kompetitív, úgyhogy itt kedvtelésről meg játszadozásról nincs szó.
Arról van szó, hogy ezt nagyon szereted, és ezt akarod mindig csinálni. És kimondtad azt, igen, amit én gondoltam, hogy ez azért nem úgy van, hogy csak úgy neki lehet állni. Tehát ennek nagyon-nagyon-nagyon sok körülménynek kell teljesülnie, mind anyagilag, mind környezetben, mind minden, hogyan, mind felkészült személyzetben.
Hát így van, ahogy mondod, igen, és én azt gondolom, hogy nem is tudjuk a laikusok, egyáltalán nem, de még akár aki napi szinten használja is ezeket az eredményeket, azok sem tudják, akár klinikus kollégák, hogy mi van mögötte, hogy mondjuk egy bármilyen laboratóriumi kísérletet elvégezni, az mennyi pénz, csak hogyha egy laborállatról beszélünk, az egy napi tartása 3000 forint. Tehát, hogy itt, és akkor vannak hónapos kísérletek, és akkor vannak olyan genetikailag jellemző, vagy szóval olyan állatcsoportok, akiből egy pár 1 millió forint, mint a versenylovak, és ez csak egy töredéke. Nem beszélek a 40 milliós mikroszkópokról, a személyzetről, arról, hogy megtartani ma Magyarországon, ahol 140 ezer forint a PhD ösztöndíj, ott 140 ezer forintért ki fog eljönni egyetemet végezve plusz 4 évig naponta kutatni 8 órában, 140 ezer forint az, amit készhez kapnak ezek a hallgatók. Tehát, hogy ezeket az embereket motiválni, megtartani magad körül, arra pénzt teremteni, hogy ki tud egészíteni a fizetését, nem beszélve a külföldi hallgatóról, hogy azt idehozzad, utána a szenior munkatársról, aki 31-32 éves és gyereke van, és ugyanúgy meg akar élni. Nagyon durva, ez itt kőkemény.
És ezt kell mind kézben tartani, és menedzselni, és hogy megy? Pályázatok útján megy az ilyen pénz források, vagy egyetem bármilyen forrás előteremtése?
Igen, ez az egyik verzió, és nem is sajnáltatni akartam itt magam az előző kis összefoglalásban.
Nem értem, hanem hogy ez egy összetett
Igen.
dolog.
Vannak pályázatok, vannak magyar pályázatok, sajnos az elmúlt években egyre szűkülnek az anyagi lehetőségek, ugye nyilván ez gazdasági okokkal is magyarázható, amit az ember tudomásul vesz, de érzékenyen érinti. Ennek az a következménye, hogy még kompetitívebb a mezőny. Vannak európai pályázatok, ahol azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon csekély mértékben tudunk labdába rúgni, mert egész egyszerűen olyan magas lett az elmúlt 10-15 évben az a technikai háttér, amit egy-egy jó, jól sikerült cikk mögé kell tenni, pont ezek, amiket mondtam, hogy nagyon kevés helyen tudjuk ezt az infrastruktúrát fenntartani, és hogyha gyengébb a közleményed, akkor gyengébbnek kerülsz be kutatónak, ergo, hogyha egy pályázatban elbírálják a kutatói kiválóságot, akkor hátrébb sorolódsz, de hát ebben nincsen. Tehát olyan, mint könnyebb olimpikonnak lenni Svájcban síelésből, mint egy kenyai síelőnek. Szóval ezt így tudnám összehasonlítani. És akkor van az a típusú pénzszerzés, ha csúnyán akarom mondani, amit most már mi is csinálunk, hogy egy kicsit piacorientáltan külföldi, vagy nálunk például hazai befektetőket, ipari befektetőket bevonzani, és ilyen típusú üzleti modellben dolgozni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést dr. Fekete Andreával, aki kutató gyermekorvos a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docense. Maradjatok ti.